Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció Európai Parlamenti Lista vezetője az Inforádió stúdiójában. Kezdjük csak, örülök, hogy elfogadta a meghívást.
Köszönöm a meghívást, jó napot kívánok!
Miért jobb a DK, mint mondjuk az MSZP, ha egy baloldali szavazó szemszögéből érdemes ezt elmagyarázni?
Tegnap éppen Európai Parlamenti Listavezető vitán voltunk, és az derült ki, hogy az ellenzéki pártok többsége erős Európát akar. Máshova helyezik a hangsúlyt. Erős Európa kell ahhoz, hogy megállítsuk a klímakatasztrófát. Erős Európa kell ahhoz, hogy biztonságban érezzék magukat az emberek. Erős Európa kell ahhoz, hogy csökkentsük az egyenlőtlenségeket. Mi a Demokratikus Koalícióban azt is megmondjuk, hogy ezt hogyan kell csinálni. Ez az Európai Egyesült Államok programja, ezt egyedül ma Magyarországon csak mi képviseljük.
Hogy látják, ez egy megvalósítható programnak látszik? A lépéseit is látják már?
Igen, pontosan látjuk a lépéseit is. Ugye annyit mondani csak, hogy Európa küzdjön a szegénység ellen, hogy ne legyen ekkora nagy különbség, hogy jogaikban egyformák az állampolgárok Európában, de lehetőségeiben egy magyar, vagy egy holland, egy román, vagy egy lengyel, vagy egy észak-olasz és egy dél-olasz viszont nagyon különböző. Ezt nem elég csak mondani. Nem elég csak mondani azt, hogy már pedig legyen határozottabban és erősebben lépjen fel mondjuk a multinacionális cégek adóelkerülése miatt, hanem ezért tenni is kell. Ezért át kell alakítani az Európai Uniót. Szerintünk éppen ennek a kapujában áll. Két nagyon fontos feltétele van annak, hogy egy erősebb Európa legyen. Az egyik egy gazdasági feltétel. Azt mondjuk, hogy multinacionális cégektől, akik ma Európában nagyon kevés adót fizetnek, azoktól egységesen be kell szedni az adót, és ez legyen részben az Európai Unió első közvetlen adóbevétele. A másik pedig, hogy át kell alakítani a döntéshozatalt. Hatékonyabbá kell tenni, gyorsabbá kell tenni, és átláthatóbbá, mert hogy ma mi történik az európai tanácsüléseken például, arról fogalmunk sincsen. Hoznak egy döntést, Orbán Viktor kijön, itthon össze-vissza hazudozik, hogy mi történt, a többi európai kormány és államfő pedig teljesen más mond. Szerintünk ez nem növeli a bizalmat Európa iránt.
Kezdjük akkor az első lépéssel, multinacionális cégek európai szintű adóztatásával. Mi számít multinacionális cégnek?
Ezt nagyon egyszerű lesz megfogalmazni. Mondjuk Macron elnök például, akinek szintén szerepel a programjában a multiadó, Macron elnök azt mondja, hogy azok a cégek, amelynek az árbevétele Európán belül elér bizonyos összeget. Hogy ez most hány millió euró, erről lehet vitatkozni, hogy most 400 millió, 500 millió vagy 800 millió euró. Azok a cégek, amelyeknek több európai országban is van adott esetben tevékenységet, gyára vagy szolgáltatásokat nyújt, ugye ilyenek például a tech cégek. Ma ezek a cégek Európában harmad-negyed annyi adót fizetnek, mint a kis- és középvállalkozások. Teljesen logikus. Az európai adórendszer az alapvetően nemzetállamokra szabódott annó, hiszen egy nemzetállamnak van adóztatási joga. Igen ám, de ezek a cégek túlnőtték az nemzetállamot. Az, hogy éppen hol termelődik nyeressége, azt nagyon könnyen tudják manipulálni, és hát különösen adóparadicsomokban, egyébként ilyen sajnos ma már Magyarország is, adóparadicsomokban pedig ez a pénz, ez eltűnik, ahelyett, hogy adóbevétel képződne belőle. Amiről mi beszélünk, az nem más, mint a közteherviselés kiterjesztése a multicégekre is.
Nyereség alapú adó? Ez lenne az alapja?
Alapvetően nyereség alapú adó. Ha lépésről lépésre kellene elmondani, anélkül, hogy itt a 30 percet egy kis pénzügyjogi előadásra használnám fel, akkor az első lépés ismét itt is az átláthatóság. Tehát például ezeknek a cégeknek az adó alapját egységesen kell kiszámolni. Amiben az is beletartozik, hogy nyilvánosságra kell hozni, és erre az Európai Uniónak köteleznie kell a tagállamokat, hogy milyen támogatásokat adnak a multiknak. Az, hogy az Orbán kormány milyen támogatásokat ad a multiknak, azt mi nem tudjuk pontosan. Vannak hírek, amelyek jönnek innen-onnan, de hogy egyébként önkormányzatokon keresztül, vagy akár más állami szerveken keresztül mennyit kapnak, ezt nem tudjuk. Ezt Európában világosan és egységesen kell látni. Ugye erre mondjuk azt, hogy Európában van egy egészségtelen adóverseny, ami nem szolgálja az európai polgárok érdekét. Azért, mert ez az adóbevétel nem keletkezik meg abban az országban sem, ahol nagyon alacsony adóval adóznak, és értelemszerűen ezzel nem gazdagítjuk a közösséget. Úgyhogy ez az első lépés, az egységes adóalap megteremtése, és a következő lépés az az pedig, hogy ezt az adót egységesen megállapítsuk, és utána beszedjük.
Nem mennének el azok a cégek, amelyek ezt megtehetnék, ha azt látnák, hogy nincsen adóelőny Európán belül?
Hát hova menjenek el? Azért ne felejtsük el, és ezért mondom, hogy ehhez erős Európai Egyesült Államok kell, hogy egy 10 milliós Magyarország, vagy egy pár milliós kis ország, de tudja még, mint még Németország is a maga 80 millió állampolgárával, aggódhatna. Erről szól az adóverseny, emiatt van. Egy 500 milliós egységes piac, ahol 500 millió polgár a cégek szempontjából 500 millió fogyasztót képviselnek adott esetben a döntéshozók, ott nem mennek el. Hát ezzel egy nagyobb piac Európa, mint mondjuk az Egyesült Államok.
Mi lehet az oka annak, hogy ezt a koncepciót eddig nem javasolják, és nem sikerült megcsinálni soha?
Hát szerencsére javasolják már. Az előbb említettem Macron elnököt, aki azért mégiscsak egy, ha úgy tetszik, magország, Franciaország elnöke.
És új a politikában.
Új a politikában, de szerepel a programjában. De ezt javasolják egyébként a német szociáldemokraták, és a dánok is, a hollandok is. Sőt, épp a hétvégén volt Svájcban egy népszavazás, bár nem az Európai Unió tagja, csak a gondolkodást szeretném demonstrálni, hogy ez elterjedt. Svájcban volt most egy népszavazás, ahol eltörölték azt, hogy a külföldi cégek, a nemzetközi cégek alacsonyabban adózhassanak, pedig hát Svájc alapja az adóparadicsom volt. Szerintem egész egyszerűen a világ arra felé megy, hogy miután az elmúlt 20-30 évben ezek a nagy globális vállalatok kicsúsztak gyakorlatilag a nemzetállami ellenőrzés alól, mindenki érzi ennek szükségességét, hogy valamilyen módon közösen fel kell ezért lépni. Ez partnerséget jelent, ez nem ellenségeskedést jelent, de az biztos, hogy itt lemaradásunk van, és ezt egyetlen egy úton, módon tudjuk megoldani, ha összefogunk, és erősek és egységesek vagyunk.
De ez azt is jelenti, ugye, hogy az adózást a nemzeti hatáskörből kivenni, és egy felső hatáskörbe helyezni.
Az adózás egy része, ugye, áttérhetünk ugye erre az állandó problémára, amit a Fidesz mindig ijeszgetésként mond a szuverenitás kérdésére. Ha engem kérdez az, hogy a szuverenitás, ugye az, hogy ki dönt és hogyan dönt, ha egy jogot közösen gyakorlunk, az nem elveszi a jogunkat, hanem erősebbé teszi. Ha van egy olyan adószuverenitási lehetőségünk, amit ha közösen gyakorolunk, abból komoly adóbevétel, itt 100-150 milliárd euróról beszélünk, és ez a németeknek a becslése, tehát egy komoly adóbevétel keletkezik, az nem elvesz a mi adójogi szuverenitásunkhoz, hanem hozzátesz. Olyan lehetőségek nyit meg Magyarország számára, amire egyébként egyedül nem lennénk képesek.
Nagy örvendezést váltana ki, ha egész európai szinten kellene megbeszélni, hogy például a családi adókedvezmények rendszere az maradhat, vagy nem maradhat?
Nem gondolnám, hogy Európának mindenbe bele kell szólni. Az Európai Egyesült
Államok... Az is adó.
Az, igen, de ugye most itt kifejezetten a multi adókról beszéltünk. Az Európai Egyesült Államok gondolatának nem az a lényege, hogy akkor mostantól kezdve mindenben Európa dönt. Dehogy is, az európai létnek az egyik legfontosabb elve az úgynevezett szubszidiaritás. Ha jobban ki akarom fejteni, akkor az az, hogy a döntéseket ott hozzák meg, ahol a leghatékonyabban meg lehet hozni. Amiről mi beszélünk, az az, hogy az Európai Uniónak abban egységesebbnek kell lennie, hogy azokra a problémákra, amelyekre csak közösen tudunk választ adni. Most a multiadóról beszéltünk részletesen, de lehet ilyen a klímakatasztrófa, vagy a biztonsági kérdések, vagy az egyenlőtlenség kérdése, a szegénység növekedésének a kérdése. Ezekre egyébként találjunk közös megoldásokat is. Természetesen egy önkormányzat, egy helyi közösség, vagy egy ország jogköreit, hogy hogyan szervezi a saját mindennapi életét, ez továbbra is ugyanígy megmarad.
Látják az európai minimálbér, minimál nyugdíj és családi pótlék megvalósíthatóságának lépéseit? Egyre mit jelent az, hogy európai benne? Abba benne van Bulgária is, meg Ausztria is.
Ez így van. Ha egy lépéssel hátrébb indulhatunk, miközben ez a az elvet mindenki osztja. Európában erről szól az európai parlamenti kampány. Nem erről az ócska gagyogásról, amit itt a Fidesz művel. Erről szól, hogy legyen európai minimálbér, hogy legyen európai munkanélküli segély. Arról szól, hogy hogyan tudunk szociálisabb Európát építeni, hogyan tudunk küzdeni a környezet megvédése érdekében. Hogyha egyetértünk abban, hogy ezek fontosak, már pedig úgy látom, hogy Európa nagyobb és normálisabb pártjai legyenek azok szociáldemokraták, konzervatívok, liberálisok vagy zöldek, és nem értem ide a szélső jobboldali populistákat, mint amilyen Orbán, Salvini vagy Le Pen. Szóval Európa normális pártjai, azok mind látják annak a szükségességét, hogy az Európai Uniónak át kell lépni egy új fejlődési fázisra. Vannak olyan dolgok, amelyeket sokkal szorosabban együtt kell eldöntenünk. Ilyen például az európai minimálbér. Mindenki érzi annak a hátrányát, hogy miközben fantasztikus dolog, hogy szabadon mozoghatunk Európában, és az én az Európai Unió egyik legnagyobb vívmányának látom. Ugyanakkor pedig ez főleg Magyarországon kényszerűségként jelentkezik sok százezer honfitársunk esetében, akik egyébként nem mennének el, hogyha itthon is meg tudnának élni. Ezért például azt meghatározni, hogy ne lehessen a minimálbér alacsonyabb, mint az adott országban a normális életszínvonalhoz szükséges összeg, az például egy ilyen európai hatáskör, hogy aztán annál magasabb tud lenni, vagy amik a részletszabály, az természetesen majd minden ország maga eldönti.
Tehát akkor de nem arról bérversenyben... van szó, hogy egy európai egy szinten belőtt minimálbér lenne mindenhol?
Én ebben első körben nem hiszek. Szerintem ez első körben nem megvalósítható. Én azt látom, hogy abban van konszenzus, például a német szociáldemokratákkal, például a franciákkal, hollandokkal, meg dánokkal, hogy határozzuk meg, hogy mondjuk például az átlag vagy a medián keresetnek a 60 vagy 70 százaléka, ugye ezek mindig viták keresztüzében fognak kialakulni, annál alacsonyabb bért ne lehessen senkinek fizetni. Ezzel mondjuk azt is jelenteni, hogy a magyar kormány nem dolgoztathatná a közmunkásokat rabszolgabérem.
Közelebb kerülnénk ezzel, mit gondol, az emberek elvárásaihoz? Mert a kettőnk valószínűsíthető elvárt életszínvonal igénye között jelentős különbség van, pedig légtávolban nem élünk egymástól olyan messze, csak én a Duna másik partján lakom.
Szerintem egy lépéssel közelebb kerülnénk. Ugye én mindig, amikor az Európai Egyesült Államokról beszélek, akkor egy olyan program mentén beszélek róla, aminek látom a következő lépését. Én ezt látom például európai minimálbérben a következő lépésnek. Multiadóról már beszéltünk, hogy ezt látom a következő lépésnek. A római szerződés az úgy fogalmaz, hogy ever closer union, egyre szorosabb szövetség. Nem tudom magának megmondani, hogy ez 10 vagy 20 év múlva mit fog jelenteni. Én most azt látom, hogy a következő 5 évben mi az, ami felé elindulhatunk, és nekem európai parlamenti képviselőként mi a feladatom. Abban biztos vagyok, hogy Európa egy egyre szorosabb szövetség lesz. Biztos vagyok benne, hogy elkezd a szociális kérdésekkel foglalkozni, szociális Európát építeni. Biztos vagyok benne, hogy elindul az Európai Egyesült Államok felé. Egyetlen óriási nagy veszély van, hogy ez ne úgy történjen, hogy mi magyarok kimaradunk belőle.
A minimál nyugdíjnak, ha lesz ilyen, lenne köze az előre korábban befizetett nyugdíjjárulékokhoz?
Ez megint minden országnak a nyugdíjrendszerétől függ. Ma Magyarországon, hogyha az Orbán kormány nem rabolta volna el 3 millió honfitársunktól a magánnyugdíj megtakarítását, ugye több mint 3000 milliárd forint, akkor ma Magyarországon egy más nyugdíjrendszer lenne. És vannak olyan országok Nyugat-Európában, ahol tőkefezezeti van, ahol felosztókirovó van, ahol vegyes rendszerek vannak. Itt is inkább azt az európai minimumot kell megállapítani, ami, ha úgy tetszik, akkor szinte emberi minimum, hogy a nyugdíj nem lehet alacsonyabb, mint ami egy normális, tisztességes élethez kell. Itt is egyébként Európa nagyobb pártjai úgy határozzák meg, hogy például az átlagbér százalékában, tehát vagy például a minimálbér százalékában, adott esetben mondjuk a minimálbér 70 százaléka, valamilyen alapot meg kell határoznunk. Mi az, ami minden európainak jár? Függetlenül attól, hogy Romániában él, vagy Hollandiában. Mi az az élet, ami alá nem lehet menni, mert az már nem emberi élet. Ma Magyarországon 28.300 forintból is élnek emberek, különösen akiktől elvették a rokkant nyugdíját. Nem tudok olyan helyre menni az országból, ne jönne oda hozzám valaki a kis cédulájával, a havi járandóságáról. És hogyha nem 28.300, akkor 50.000 forint van ráírva arra a cédulára, ami még szintén méltatlan. Tehát mi az a színvonal, ami mindenkinek jár? Nem lehet egy erős országot építeni, és nem lehet erős Európát se építeni, hogyha a közösség maga nem összetartó. Ezért amiről én beszélek, az az, hogy hogy lesz az európai identitás, ha úgy tetszik, az 500 millió európai része. És hozzátartozik ehhez, hogy Európa ma a világ első vagy második legerősebb gazdasága, attól függ, hogy éppen melyik mutatót nézzük. De hát ebből a gazdaságból nagyon előnytelenül és aránytalanul részesülünk. Természetesen sosem lesz teljes egyenlőség, és azt hiszem, hogy butaság is lenne, különösen Magyarországon egy ilyen jelszót zászlónkra tűzni. De hogy a méltatlanul alacsony életszínvonalat meg kell szüntetni Európában, ebben biztos vagyok, különben nem fogunk tudni erősen és egységesen fellépni, és nem fogjuk tudni közösen megoldani a többi problémát.
Beleírti az európaiakba a menekülteket is, a bevándorlókat is, akik már itt vannak, de nem európai állampolgárok, de itt vannak.
Hát nagyon egyszerű, nekünk egyébként a bevándorlás kérdésében nagyon egyértelmű az álláspontunk. Azaz orbitálisan nagy hazugság, amiről Orbán Viktor beszél, hogy itt lennének olyan politikusok, akár Európában, akár Magyarországon, akik az illegális bevándorlás, vagy az őrült bevándorlás tervét fontolgatnak. Ilyenek nincsenek, nincsenek. Európában is nagyon egyértelmű az álláspont. Az, hogy egy közösség kivel akar együtt élni, az a közösségnek a döntése. Majd ők eldöntik. hogy ez most egy város, egy ország, vagy adott esetben Európa. Nagyon más a helyzet azzal, aki az életét menti. Azzal viszont méltányosan kell bánni. Én nem tudok annál embertelenebb dolgot elképzelni, mint amikor gyerekeket börtönszerű körülmények között tartunk, vagy pedig terhes nőket megbilincselve visznek orvoshoz, vagy pedig éheztetnek családokat, akiknek egyetlen egy bűnük van, hogy szétbombázták a városukat. De nincs Európában olyan politikus, aki tömeges, nem tudom én milyen bevándorlás lehetne, ez megint csak fideszes agymosás.
Annak van jelentősége, hogy Franz Timmermans a szocialistákat szokta látogatni a kampányban? Vagy ez mindegy?
Hát annyi, hogy a szocialista párt az tagja az Európai Szocialista Pártnak, a Demokratikus Koalíció, bár közös frakcióban ülünk a parlamentnek, mi nem vagyunk az Európai Szocialista Párt tagja, úgyhogy ez kampány időszakban valószínűleg így működik.
Mi a kapcsolatok az európai baloldallal?
Hát közös frakcióban vagyunk, ugye az SND frakcióban, de még valami fontosat el kell mondjak magának, és ez az európai politikának a lényege, hogy amikor van egy program, vagy van egy ügy, mondjuk nekem az Európai Egyesült Államok ügye, az európai minimálbér, multiadó, minimálnyugdíj, amiről beszéltük, ahhoz barátokat és szövetségeseket kell gyűjteni. Amikor aztán másfél hónappal ezelőtt, amikor Brüsszelben voltam, teljesen természetes volt, hogy találkoztam néppárti politikusokkal, zöldekkel, liberálisokkal, szocdemekkel, mert ügyekről beszéltünk. Az a fajta ideológiai vagy pártpolitikai megosztottság, amit próbál Orbán folyamatosan Európára kivetíteni, az messze nem ennyire tetten érhető a mindennapokban, ahol ügyekről gendőd, és sőt, az esetek többségében a parlament a maga színes pártcsaládjaival küzd a tanáccsal, mert a parlament elfogad olyan döntéseket, amelyeket szeretne Európában végezni, és az egyébként, ahogy az előbb már említettem, szinte fekete dobozként működő tanács, aminek nem tudjuk, hogy hogyan hozzák a döntéseit, blokkolja a parlament kezdeményezéseit. Úgyhogy nem ennyire fekete-fehér a világ. Sőt, Európa az együttműködésről, a partnerségről szól. Aki gyűlölködik, vagy pedig megpróbál visszaegyszíteni, annak egyszerűen nincs esélyese a saját politikáját képviselni.
5 évvel ezelőtti európai bérek szlogenből a DK politikusai az Európai Parlamentbe mit tudtak megcsinálni? Mennyire ment ez az ügy előre? Hogy érzi?
Szerintem sokat ment előre, méghozzá ugye az Európai Unió 7 éves költségvetési ciklusokban dolgozik. Most fogjuk elfogadni a következő 7 éves ciklust. Az elmúlt 5 évben a parlament nagyon sok olyan állásfoglalást és kezdeményezést tett, hogy a most kezdődő költségvetésben már vegyük figyelembe ezeket a szociális szempontokat. Ilyenek például a gyerekek, úgynevezett gyerekgarancia program, hogy minden gyereknek legyen joga, normális oktatáshoz, egészségügyhez, és ezzel és ehhez adjon forrást az Európai Unió, ugye ezért fontos, amit mondok, hogy költségvetési ciklusokban gondolkodik, ráadásul hosszú távokban. Ez azt jelenti, hogy most megvan az alapja, hogy az elkövetkezendő egy évben, és szerintem az elkövetkezendő egy év lesz a legfontosabb egy évünk az Európai Parlamentben, az elkövetkezendő egy évben kell konkrétan lefordítani és belerakni az európai költségvetésbe azokat a kezdeményezéseket, amiket szeretnénk.
Hogy látja, mi a tétje ennek az európai parlamenti választásnak? A beszélgetésükben nagyon sokszor belpolitikai párhuzamokat és belpolitikai pontokat jelöltek.
Igen, mert ennek az európai választásnak két tétje van. Van egy európai tétje. Az európai tétje egyik részről az, hogy a populista, EU-ellenes, szélsőjobboldali pártokat, azokat, ha lehet, akkor minél inkább kisebbségbe szorítsuk. Én ebben nagyon optimista vagyok. Most nem csak azért, mert sorra dőlnek ki a csontvázak Orbán legjobb haverjairól a szekrényből, hanem azért is, mert látszik, hogy Európa nem erre halad. A másik tétje, az európai tétje pedig az, hogy többségbe kerülnek-e azok a politikai erők, akik nagyjából azt a politikát képviselik, amit én. Tehát, hogy el kell indulni a szociális Európa felé. Ebben is egyébként optimista vagyok, már csak azért is, mert azt látom, hogy még a kereszténydemokratáknál is, és a liberálisoknál is megjelennek ezek az igények. Ez az európai tétje. Tehát, hogy ne legyenek szélsőségesek, nagyon kevesen, kettő, hogy Európa induljon el az erősebb szövetség felé. De van ennek a választásnak egy magyarországi tétje is. És az éppen az, hogy meg tudjuk-e mutatni, hogy Orbán nem egyenlő Magyarországgal, hogy a magyarok túlnyomó többsége, mint ahogy ezt a kutatások is mutatják, elkötelezett híve az Európai Uniónak. Én azt látom, hogy Orbán vezetésével mi kiszorulunk ebből a közösségből. Fontos, különösen akkor, hogyha Orbán még drasztikusabb lépéseket tervez, különösen fontos megmutatni, hogy ő nem a többség, nem az ország álláspontját képviseli, ő csak a saját hatalmát próbálja meg megőrizni.
Végül két személyes kérdés. Önt eddig Gyurcsány Ferenc feleségeként ismerte az érdeklődő közvélemény. Más politikusok, családtagjai is számíthatnak ilyen viszonylag magas pozícióra a DK-ban?
Hát nem tudom, azt hiszem, hogy az, hogy én lettem a Demokratikus Koalíció EP lista vezetője, az nem elsősorban annak köszönhető, hogy Gyurcsány Ferenc felesége vagyok. Én egyébként az elmúlt években rendkívül aktív közéleti szerepet folytattam. Valószínűleg az ellenzéki, vagy a baloldali, vagy a demokratikus koalícióval szimpatizálók számára még erősebben volt látható. Küzdöttem a Fidesszel tárgyalótermekben, sajtóban, újságban, jártam az országot, fórumokat tartottam. Én mindig is egy erős közéleti érdeklődésű, és ezért tenni is akaró ember voltam. Nekem nagyon nagy megtiszteltetés az, hogy a demokratikus koalíció tagjainak, szimpatizánsainak a többsége az úgy gondolta, hogy én vezessem az európai parlamenti listát, úgyhogy igyekszem ennek megfelelni, és azért keményen dolgozni.
Volt valamilyen verseny, ezért választáson dőlt el, korteskednie kellett?
A Demokratikus Koalíció megkérdezte az összes választókerületi elnököt, akik ugye a saját tagságát, ugye ezt alapvetően a tagság dönti el, és hát a tagság javaslatai alapján döntött végül az elnökség. Hogy őszinte legyek, nagyon régóta hozzám folyamatosan jöttek a megkeresések, hogy vállaljak aktívabb politikai szerepet.
Nem bírt ellenállni a végére?
Április 8-áig én tényleg úgy, már mint tavaly április 8-áig én tényleg úgy gondoltam, hogy az, amit teszek, az elég. Hogy aktívan mondom a magamét, hogy járom az országot, hogy próbálom meggyőzni az embereket a magam akkor még szűkösebb eszközeivel. És április 9-én viszont úgy éreztem, hogy akiről úgy gondolják, hogy képes szembeszállni a diktatúrával, annak most már mindenkinek kutya kötelessége bevetni magát. És április 9-e után éreztem azt, hogy nekem is többet kell tennem. És mese nincs, hát a nagyobb nyilvánosság az értelemszerűen nagyobb erőt is ad annak, hogy azt a programot, amit a DK képvisel, vagy amit én képviselek, az még több emberhez eljusson. És az elmúlt hónapokban azt látom, hogy egyre sikerült növelni és növelni azt a bázist, akihez eljutnak egyáltalán a szavaim.
Ha már diktatúrát említett, Apró Antal politikai örökségéből hoz magával valamit?
Én ezt nagyon sokszor elmondtam, hogy ha valamit hozok, akkor éppen az, hogy nekem fokozott felelősségem van abban, hogy küzdjek a diktatúra ellen, hogy küzdjek az ellen, ha egy párt maga alá akarja gyűrni a teljes médiát, küzdjek az ellen, hogyha egy párt akarja befolyásolni a bíróságokat, küzdjek az ellen, hogyha egy párt úgy dönt, hogy mondjuk a legfőbb ügyészséget azt gyakorlatilag a saját pártkatonáival tölti fel. Ha valamit hozok, akkor éppen az, hogy nekem kifejezetten nagy a felelősségem azért, hogy küzdjek a diktatúra ellen, úgyhogy kifejezetten nagy a felelősségem abban, hogy küzdjek a Fidesz ellen.
Köszönöm a tájékoztatást.
Köszönöm.